Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió feltehetően 1990-ben sugárzott műsorát. Pécsi Ildikó beszél sikereiről, problémáiról, reményeiről, életéről Demján László mikrofonja előtt.
A magyar színész középgeneráció, és ez alkalommal a közép nem jelző, hanem állapot, egyik legjelentősebb képviselőjével, Pécsi Ildikóval ülök a Szabad Európa rádió budapesti stúdiójában. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradott hozzánk. Ildikó, nagyon nehéz helyzetben van a kérdező, hogy ilyen iskolásan mondjam a kérdezőt. Ugyanis, amikor indít az ember egy ilyen beszélgetést, bölcs dolgokat kéne mondani, hogy a maga életéből mit ismerek, részleteket. Induljunk ki abból, hogy nem ismerek semmit, és mindent maga mond el. Tehát kezdjünk el játszani. Nem ismerem, csak kérdezni tudok, és kérem, hogy válaszoljon részletesen, színesen. Hogy van?
Remekül. Hát, ugye én egy ilyen örök optimistaként vagyok Magyarországon elkönyvelve, úgyhogy én ezt a luxust nem engedhetem magamnak meg, hogy ne azt mondjam, hogy nem remekül, szóval remekül vagyok.
Az indítás már is jó. Megtört a jég. Tovább kérdezek, hogy kezdte, mikor, a mikorra nem muszáj okvetlenül válaszolni.
A másik dolog, hogy azt hiszem, én vagyok azon kevés színésznők egyike, aki soha nem tagadta az életkorát. Ugyanis meggyőződésem, hogy amikor még mondjuk olyan 23, 24 vagy 25 éves voltam, tehát még elég fiatalnak mondható, akkor már több film főszerep volt mögöttem, úgyhogy akkoriban mindenki azt mondta, hogy legalább 30 éves, mert amikor én még óvodába jártam, akkor ő már nagy színésznő volt.
Persze ez nem volt nagyon régen.
Hát nem, persze, csak 25 éve. Ugyanis 40-ben születtem, 62-ben végeztem a főiskolát, ezek szerint a matematikában jól áll, 50 múltam.
Nem jól állok egyébként, de elfogadom a számolást. Végszó főiskola. Hogy került a főiskolára, pontosabban mi előzte ezt meg, mikor pattant ki a szikra, hogy színésznő szeretne lenni?
Állítólag csecsemőkorom óta állandóan színésznő. Senki nem volt, nagyon érdekes, mert családunkban senki nem volt színész, bár meglepő, hogy főiskolás koromban nagyon sokan azt hitték, hogy a Pécsi Sándornak vagyok a lánya, holott az életkorunkból ez nem műhetett volna ki, csak egy névrokonság lévén, és miután Sándor egy kicsit idősebb külsejű volt az életkoránál, ezért nagyon sokszor azt mondták, hogy én az ő lánya vagyok, de semmiféle színész nem volt a családunkban soha. Ennek ellenére én csecsemőkorom óta állandóan azt mondtam, hogy színésznő akarok lenni. Nagyon sima, egyszerű volt az egész pályám a felvételi vizsgáig. Nyíregyházán érettségiztem, akkor még nagyon sokan szerettek volna színészek lenni, 6000-en jelentkeztünk, és annak az volt a lebonyolítási módja, hogy a lakóhelyhez közeli színházak csinálták először az első rostát. Én Debrecenben felvételiztem, az első rostán átmentem olyannyira, hogy azonnal le akartak szerződtetni, azt mondták, hogy nincs mit tanulni a főiskolán nekem, hanem maradjak ott. És akkor volt a Tilla Tilla nevű kollégám, aki aztán a pályám során sokat játszottam együtt, és apó, így hívják azóta őt is, azt mondta, hogy a főiskola mi nálunk az rettenetesen sokat számít, tehát amennyiben fölveszik a főiskolára, akkor végezze a főiskolát, ha nem veszik föl, akkor szerződtessük le. Aztán följöttem Budapestre, fölvettek, másodéves koromban játszottam Szálemi Boszorkányok női főszerepét az Abigailt a Nemzeti Színházban.
Kik voltak a partnerei? Osztálytársai?
Nem osztálytársaim voltak, hanem az úgynevezett legnagyobb nagyágyuk. Úgyhogy Bicskei Tibor volt a férfi partnerem, és Básti Lajostól Mészáros Ágén keresztül Ungvári tanárúról, szóval majd, hogy nem az egész tanári kar játszott benne, Kálmán Gyuri. És az volt az első ilyen komoly feladatom, majd utána akkor működött még a Musical Színház, a Petőfi Színház, ott eljátszottam a Koldos Opera Kocsma Jennyét, Senyei Vera korai halála után, sajnos rákban hirtelen meghalt, és akkor még a Verának volt a javaslata az, hogy utána egy felnőtt színésznő nem igen léphet be, de egy fiatal pályakezdőnek átadni ezt a szerepet minden további nélkül lehet. Úgyhogy még ő volt az, aki engem segített, kórházban kijött a próbáimra, és talán ennek köszönhetően vagyok én is úgy elkönyvelve abban a szakmában, mint egy olyan színész, aki amennyiben csak lehet, többnyire segít a kollégáinak, és nem ellenük van.
Szörnyű végig gondolni, hogy néhány nevet mondott, egyikük sincs már az élet sorában. Senyei Vera említette Básti Lajost, Mészáros Ágit, Pécsi Sándort. Igen. Sándor 72-ben halt meg, igen. Ha meggondoljuk, már 2 évtizede ma nem sokára.
Szinte hihetetlen.
És igen. Hála Istennek mindannyian itt élnek még.
Igen. Talán mondjuk ez egy bizonyos mértékű előnye is egy ilyen pici közösségnek, mint amilyen Magyarország, mert hát azért mi világméretekhez képest egy kicsi ország vagyunk.
Na most kik voltak az osztálytársai?
Az osztálytársaim Végvári Tamás, Győri Franciska, Falvai Klári, Demjén Gyöngyvér, Dávid Ági, Tóth Judit, ennyien voltunk, akik mondjuk lányok voltunk, Huszár László, Kislatabár, aztán Kézdi Gyuri, Sinkó Laci. Akkoriban elég keveset is vettek föl, és elég kevesen végeztünk.
És kik voltak a tanárok?
A tanári karban, akiket mondjuk a legjelentősebbek voltak a számomra, Básti tanáról Súlyok Mária, aki szintén nem él, Súlyok Mária, aztán Ungvári tanár úr, Szinátár Miklós, ő volt az osztályfőnököm, Várkonyi Zoltán. Szóval elég komoly tanári karunk volt.
Na most, Ildikó, egy pillanatra talán a beszélgetést megszakíthatnánk, utána folytatjuk tovább. Nem gondolja, hogy valamit ide bejátszhatnánk emlékeiből, vagy esetleg most elmondhatna nekünk valamit, ahogy maga gondolja? Mit tartana jónak ide?
Hát, ha nem is annyira a főiskolához, mint én a főiskolán előtt, még nagyon sokat köszönhetek egy tanárnőnek, aki az osztályfőnöknőm volt, Özvegyfehér Gáborné, aki tulajdonképpen egy irodalomtanárom volt, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, ő készített fel a főiskolára. Vele ez egy pár mondatot, egy pár részletet Ábrányi Emil Magyar Nyelv című verséből, hogyha megengedi, mert ő volt erre a talán a legfogékonyabb, és nagyon korán belénk verte azt, hogy szépen beszélni magyarul, az milyen borzasztó fontos dolog.
Szívesen hallgatjuk.
Ábrányi Emil, magyar nyelv. Ó, szép magyar nyelv, aki egyszer téged ajkára vőn, többé nem dobhat el. Szentség gyanánt, hogy befogadja éked, őrző oltárrá válik a kebel. Pajzán derűs vagy, mint nőink szeme, s erős, szilárd, mint hősök jelleme. Gyöngéd vagy, és lágy, mint mennyvolti kék, s dörögni úgy tudsz, mint villámos ég. Minden, mi agyban vagy szívben fakad, tőled nyer pompát, szindus szavakat, nagy eszme érzés oly ragyogva hord, mint egy király az ünneplő bíbort. Bír-e más nyelv így epedni, ennyi bájjal, ennyi kéjjel, olvadóbb, mint lanzenéje, holdvilágos langyos éjjel, mely virágot s dalt terem, mikor ébren semmi sincs már, csak a fák sötét bogán, a hangos boldog csalogány, s a boldog néma szerelem. Hát a csapongó, gyurszavú tréfák játszi szökését, festi-e más nyelv így remekül? Pattog a vígélc, ám csebe nem fáj, mert csak enyelgés, tarka vohóság volt az egész. Magasztos gyásznak bánat dult a hangja. Úgy zendül benned, mint egyház harangja, mely messze hinti mély komor szavát. Búg, mint gyászdal, mint sírfákja lobban, s mint súlyos léptek kriptacsarnokokban, úgy döng minden szó a homályon át. Ciklopsz pöröje, hogyha csatát fest. Csatakürtök bősz rianása, hald, száguldva, vihogva, kapálva, dőpös farikák robbannak elő, százak keze vág, százak keze lő, ne bántsd a magyart. Hatalmas, szép nyelv. Magyarnak nyelve. maradj örökké nagy és virágzó. Kísérjen áldás, amíg a világ áll, és legyen megáldott az is, ki téged ajkára vőn majd, elsőt rebegve, vagy végsőt sóhajtva.
Szabad megszólalnom egyáltalán ezután még? Nagyon nehéz. De mégis folytassuk. Partnereiről már hallottunk. Kik voltak nagy rendezői, akikre szívesen emlékszik vissza?
Tulajdonképpen az egyik legnagyobb rendező, akivel az életemben találkoztam, Várkonyi tanár úr volt, aztán Színetár tanár úr, végülis a tanári karnak a jelesei voltak. Aztán a későbbiek folyamán, akikkel szívesen dolgoztam, Bence Zsuzsa, Angyal Mária, azok pedig furcsa módon évfolyamtársaim voltak a rendezőin, és úgy végeztek. Majd talán az utóbbi időben, akikkel szívesen dolgoztam együtt, Petrik József, Léner Péter, Miszlay István, és Sík Feri, aki a főiskolás vizsgálódást rendezte számomra. Ezek mind tulajdonképpen nagyjából az én korosztályomból vannak, vagy pedig tényleg azok, akik a tanári karnak a tagjai voltak. Jellemző, hogy én rettenetesen szeretem, hogyha valami emberi kapcsolat is van a munkatársaimmal. Nem nagyon tudok, akkor nem szeretek akkor dolgozni, hogyha csak ilyen hivatalos, bemegyünk, lelökjük, elmegyünk, kész.
Egy kérdés rendezőkről. Említett néhány nevet. Egy furcsa jelenségnek vagyunk tanúi Magyarországon is, de szerte a világon, főleg Németországban. Az úgynevezett rendezőcentrikus színház. Maga, mint színésznő, Ildikó?
Nem szeretem.
Köszönöm a választ. De beszélhetünk talán részletesebben is róla. Tudja, mire célzok, nem kell mondanom, közönség ismeri.
Hogy közbevágok.
Parancsoljon, szóval természetesen.
Ez egy olyan dolog, hogy én azt hiszem, előtérbe fog kerülni megint a Színész Központú Színház. Meggyőződésem, hogy minden más pótolható. A textus, az anyag, amit előad az ember, és a színész nem pótolható. Tehát ha mondjuk eljátszák a Hamletet egy brilliáns előadásban, és elutaznak valahová, nem érkezik meg a díszlet, de muszáj megtartani, mert ott van 2500 ember, és másnap már nem lesz ott, mert mondjuk ez egy fesztivál, akkor betesznek egy körfüggönyt, és meggyőződésem, hogy nyilvánvalóan, hogy azok a hatások, amiket esetleg a fény, a hang még hozzá segít, az nem lesz meg, de kap helyette valami egészen mást a néző, egy olyan fajta belső koncentrációt a művészektől, ami meggyőződésem, hogy pótolhatatlan. Tehát csak ez a két dolog, ami fontos, a többi nem annyira. Nem azt mondom, hogy ha van egy jó rendező, az embernek az esetleg nem segít, de én rettenetesen irigylem a háború előtti színészeket, vagy a közvet, akikről én csak egyrészt nagyon fiatal voltam, amikor a Sima Rezsikékkel esetleg még egyszer egy-egy picike szerepben találkozhattam. És mondjuk hát akkor már ők játszották a kis szerepet, és az a Dajka Margitkával, akit imádtam. És az ő elbeszélésükből tökéletesen kiderült az, hogy ők voltak a fontosak, az összes többi csak azért volt, hogy ők minél nyugodtabban és minél teljesebben megcsinálhassák a feladatukat. Nálunk is, és ez világszerte így van, hogy előtérben került a rendezői színház, nagyon kevés, avval együtt azt hiszem, ahol végül is az győzedelmeskedik. Mert a jó rendező, azt hiszem, ott kezdődik, hogy jól ad szerepet. Az a legfontosabb feladata. Ha ő jól ad szerepet, és néha, amikor tényleg elkutyulódnánk, akkor egy kicsit jobbra-balra lögdösi az embert, akkor ő tökéletesen ellátja a munkáját. És ezek a rendezők, szóval például a Várkonyi tanár úr, az soha nem éreztem, hogy ő akart szerepelni egy-egy rendezésében, de persze neki nem kellett, mert ő szerepelt, mint színész.
Igen, ha olyan rendezőre gondolok, mint Gellért Endre, aki valóban a háború utáni magyar színjátszás talán legnagyobb, egyik legnagyobb rendezője volt, aki egy színdarabban alázattal, nem bibliai alázattal, de a szakmai iránti alázattal úgy tudta megszólaltatni a színészeket, hogy azok tehetségük legjavát adták, akkor azt hiszem kell a rendező.
Igen.
Azt hiszem ebben
egyetértünk. Én is így gondolom, igen. Például nekem, én a régi nagyok között egyetlen egyel volt szerencsém dolgozni. Örülök, hogy szóba került a Gellért Endre, mert így eszembe jutott róla a Németh Antal doktor. Ő az utolsó rendezését Pécsi Színházba csinálta, mégpedig a Cyrano de Bergerac-ot rendezte, és én voltam a Roxán. És amikor rám osztott a szerepet, akkor megkérdeztem tőle, hogy hát bocsánatot kérek, hát nekem nem sok közöm van ehhez, én egy mindvilág életemben egy temperamentumos talpra esett lány voltam, nem egy ilyen szőke tejbe esett légy, mint amilyen én szerintem a Roxán volt, és akkor azt mondta nekem, hogy miből gondolja, hogy ez a Roxán ilyen, hát aki képes keresztül menni a harcvonalon, megőrít 200 000 katonát, és mégis eljut mindenhova akar, az nem egy tejbe esett légy, hanem egy temperamentumos mezzoszoprán szerep. És én nagyon sokat tanultam tőle ebben az egyrendezésében. Többek között azt a fajta feszességet, amit a prózai előadásokban is meg kell követelni. Mert hogy a próza is tulajdonképpen zene, ha jól játsszuk és jól csináljuk. És ő mindig tudta, hogy melyik szerep, milyen fekvésű, milyen lágéban kell csinálni. Ez egészen fantasztikus volt, és én is azóta számtalanszor volt olyan eset, hogy például esetleg komolyabb drámai szerepeknél egy nagyobb monológgal nem tudtam mit kezdeni, és akkor mindig a komoly zenéhez menekültem. És akkor vagy egy Beethoven, vagy egy hegedű verseny, az segített ahhoz, hogy végül is megtaláljam azt a kifejezési formát.
Prózai zene, eszembe jut Nádasdy Kálmán mondta egyszer, hogy ugyanezt, hogy a prózai zene, és megfordítva, amikor már a prózából valaki valami többet akar mondani, akkor elkezd énekelni, ebből lett az opera.
Nádasdy tanár úr, bocsásson meg, hogy közbevágunk, Nádasdy tanár úr a másik meghatározója az életemnek, pedig nagyon keveset találkoztam vele. Ő, akikről beszéltem, Léner Lengyel, annak idején Szilágyi Sanyi, Angyal Mária, Bence Zsuzsa, Sík Feri, ezeknek a tanára volt, és mi, mint párhuzamos színészosztály, vizsgáztunk az ő darabjaikban. És én a Perisolt játszottam a Művésznő Hintajába. Na most akkoriban tényleg azt mondják, hogy elég szép lány voltam, és hát
nagyon
tudatában
kérem,
is voltam, nagyon tudatában is voltam, hogy én gyönyörű vagyok, és bementem egy ilyen, ráadásul nagyon előnyös volt nekem az a szerep, mert egy nagyon vékony, magas, vékony lány voltam, és egy ilyen táncos nő spanyol bő szoknyában, és hát berobbantam a színpadra, és na mondtam, hogy most aztán a Nádasdy tanárul el fog ájulni, ha enged meglát, és berohantam, és ott megálltam egy pózba, és egyszer csak azt hallom lentről, hogy menjen ki! És hát megmaradtam a levegőben egy méterrel ott fölötte, hogy mi a fenét csináltam én olyan rosszul, és megszánt, és az életem legfontosabb mondatai egyikét elmondta, aki ilyen szép, mint maga, és aláhúzza, hogy gyönyörű, attól hányok. Borzasztó tanulságos mondat. Borzasztó tanulságos.
Van egyébként, engedje meg, hogy lányos zavarából kisegítsem, ami a szépséget illeti. Visszaemlékszem arra, hogy az Olympiában, Párizsban láttam Edith Piafot énekelni, aki, és bocsásson meg a hasonlatért, az életben valóban nem tartozott a nagyon szépek közé, megszólalt,
gyönyörű.
Ez alkalommal énekelt, csodálatos volt.
Igen,
csodálatos.
Igen,
és azt hiszem, egy színésznél vagy színésznőnél ez a lényeg.
Persze. Persze, de tudja, az igazság, hogy én akkoriban még úgy is szép voltam, hogy az utcán nem tudtak megállni, hogy ne forogjanak, mint az őrültek. Úgyhogy, és az embernek egy 20-22 éves lánynak mi kell lennél több? Hát persze, hogy azt hiszi, hogy ez a tökéletesség.
Persze.
Úgyhogy a legjobb pillanatban kaptam ezt a mondatot én Nádasdy tanár úrtól.
Mit gondol, hogy ide mit tudnánk esetleg elmondani, eljátszani, elénekelni? Volna-e valami, ami ezt aláhúzná?
Hát talán mondjuk, ha nem is annyira ehhez kapcsolódva, de a címet talán erre utalhat, hogy az egész életünk tele van a lehetetlenek próbájával. És van egy nagyon szép Polgár István vers, egy szerelmes vers, Amit nagyon szeretek, és azt mindig nagy szeretettel mondom.
Kérem.
A lehetetlen próbája. Ne büntess, mikor nem követtem el bűnt. Ne érts félre, mi félreérthetetlen. Sok év után, hogy így egymásra leltünk, ez elrendelés. Ne tégy a sorsod ellen. Én nem hagyom a harcot, érted abba. Magamat vesztem el, ha elveszítlek. Utunkon annyi mindenütt a csapda, ne állíts te is csapdákat e szívnek. Eredendően vagyunk átkozottak. Én szótól részeg, te valódi bortól. Két régi árny lépett közénk titoknak, s a csókjainkban mérget kever sokszor. Gyökerét kell hát kitépni a múltnak. Mindegy, ha fáj is, fájjon, égjen, égjen, irgalmatlanná és keményé gyúrtak az évek. Annyi átvirasztott éjjen. Valahogy úgy kell éljünk ezután, hogy megérdemeljük azt, ami miénk lett. A felfeltűnő, ritka boldogságot. Próbáljuk hozzánk édesketni. Végleg. Ez nem sikerült, tudom senkinek még. Tegyük mi mégis meg, mi lehetetlen, hisz előttünk nem a végtelenség. Egy fél élet, ha áll, de tán egy negyed sem. Ropognak létünk tartó gerendái, jajdulnak bennem törött kis remények. Segíts te is a végnek ellenállni, tarts tiltón lámpát a kúszó sötétnek, az unhalmat, mely szinte reánk les. Mindig elűzni, él benned egy állat. Ezer pecsétnél nagy erejű mágnes, vonzó, taszító, kígyó fészek szájad. Nekünk a minden az, hogy összefogva ne fordíts magad gyáván a sorsod ellen. Legyünk mi ketten a szerelem szobra halhatatlan mű. Bármi lehetetlen.
Elhivatottság, hivatás, alázat. Ezek a végszavak elhangzottak beszélgetésünk során. Mi az érzése, anélkül, hogy mint középgeneráció, ahogy bevezetőmben említettem, ki szeretném játszani a fiatalok ellen, megvan ugyanaz az alázat a mai generációban, ami megvan magukban, és megvolt az idősebb generációban?
Én úgy gondolom, hogy az igazán tehetségesekben megvan. Az hozzátartozik. Van egy nagyobb réteg, egy szélesebb réteg, miután most ezt is többen próbálják, mint hogy minden többen próbálnak, többen vállalkoznak, többen nyitnak üzletet, szóval minden többen csinálnak. Vannak, akik sikeresen is csinálják, de az igazán nagy művészekbe, akikből azok lesznek, azokban ez mind megvan.
TV, film, rádió, tehát ugyanannak a műfajnak különböző kifejezési formái. Melyiket szereti legjobban?
Sablonos válasz. Így van.
Gondoltam.
A színházat. Itt nálunk még van egy nagyon hát gondolom, hogy odakint is van ez az egyszemélyes műsor, amit mi önálló esteknek nevezünk, és én ezt a műfajt nagyon-nagyon szeretem. Rengeteget járok vidékre egy zongora kísérővel, és mindig nagyon nagy öröm számomra, mert egyúttal azt is alátámasztja, amit a színészi színházról mondtunk, hogyha végül is másfél órát egy személy érdekessé tudja tenni magát, és el tud tölteni egy közönséggel, akkor tulajdonképpen mégsem olyan rossz, hogyha az ember színész.
Zongora kísérővel említette, ez azt jelenti, hogy énekel is feltehetően.
Igen, hát hogyha itt meghallgatnának egy dalt, aminek az a szépség kívánja, hogy a szövegét én írtam.
Nem tudom, ki hírezteni rólam azt, hogy nekem az életben minden könnyen van. A szerencse engem soha nem kerül. Nekem mindig minden sikerül. Én is, mint más, csak úgy, mint más, keresem, hol a boldogság. Jót és szépet kérek, ez van velem. Keresem az örömet. Ne higgyék, hogy én a mennyországban élek. Bizony én is nagyon gyakran félek. Örülök és sírok csak úgy, mint önök. Estére fáradtam, én is ágyban ülök. Én is, mint más, csak úgy, mint más, keresem, hol a boldogság. Jót és szépet kérek, kérek, ez van velem, keresem a boldogságot. Néha az élet engem is földhöz vág. De a bajok ellen van egy orvosság. Mikor minden jó engem elterül, az életlen nekem minden sikerül. Én is, mint más, csak úgy, mint más, keresem, hol a boldogság. Jót és szépet kérek, kérek, ez van velem, keresem. Igen, nekem minden siker. Siker. Sikerülnie kell.
Itt a Szabad Európa Rádió. Művész arckép című műsorunkat hallják. Pécsi Ildikóval Demián László beszélget.
Magánkezdeményezés, az imént használta ezt a szót. Ez manapság minden magyar újságban, rádióban, tévében körülbelül 1500-szor fordul elő naponta. Milyen magánkezdeményezésben vesz maga részt? Nevezetesen tanít egy iskolában.
Igen, hát ez vadonat új számomra. Mindig szívesen csináltam volna, de most adódott rá lehetőség egy művelődési ház keretén belül. Kértek föl, és ott csinálom. Nagyon szeretnek a gyermekeim, és én is borzasztóan szeretem őket.
Ezek színésznek készülnek, vagy pedig egyfajta kultúr kielégülés?
Van, amelyik szeretne színész lenni közülük, van, amelyik esetleg lehet is. De van például két óvónő, aki azt is végezte, és most is praktizál, mint óvónő. Azt mondták, hogy ők azért jöttek el, mert ők szeretnék eltanulni tőlem azt, hogy hogy a csodába csinálom, hogy rögtön kontaktust tudok teremteni mindenkivel, gyerekekkel, felnőttekkel, és ezt ők meg akarják tanulni tőle.
Van magánszíni iskola Magyarországon?
Van, hogy ne van. Most már úgy tudom, hogy egyre több. Először csak a Gormarinak volt, de most úgy tudom, hogy van már több is.
Helyes.
Ezt tulajdonképpen én úgy nevezem, hogy próbáljuk szeretettel, megértéssel eltölteni azt az időt, amit ebbe az iskolába töltünk. És mellesleg egy kicsit biztosan meg lehet tanulni ebből a szakmából is. Lesznek gyerekek, akik felvételére akarnak menni, akkor a következő fél évben mondjuk azzal fogunk foglalkozni az ő idejükből, hogy az én legjobb tudásom szerint felkészíteni őket. És hát aztán lesz olyan, aki tényleg. Nagyon érdekes, hogy amikor elkezdődött ez az év elején, egy csomó gátlásos, teljes ideges gyerek volt benne. És, de ebbe is nem én vagyok a bölcs meg, hanem mondom, Mázlin volt az én tanári karommal. Szóval az ember miközben a Básti tanár úrék nagyon komoly szóval távolságot is tudtak tartani, ugyanakkor elérték azt, hogy teljesen lazák és felszabadultak voltunk. Úgyhogy én is ezt igyekszem, hogy ők érezzék az alatt a 3 óra alatt jól magukat, amíg velem vannak.
Furcsa ellentmondás az, hogy a színészek természetéből következően van bennük egyfajta önzés, ami természetes, mert azt hiszem kevés olyan színész van, aki nem szeretne mindent eljátszani. Vagy?
Nézzen, de ez olyan dolog, hogy én azt hiszem, hogy Ez tényleg így megy ide nekem az oroszlánt is. De az ember egy bizonyos időn túl már megkapta az oroszlánt, majdnem egészbe. A kis darabjai hiányzanak még, egy fél szem, az orr, meg a fül. Meg
mondjon egyet, csoda. Mi lenne az a szerep
például? Hát már amit én mindig szerettem volna megcsinálni, és az elment mellettem, a tragédia évája. Azt nagyon sajnálom, hogy nem sikerült találkoznom vele. De hát azon már túl vagyunk. És akkor ebben a relációban, ha az ember normálisan gondolkodik, gondolom én, akkor természetesnek kell venni azt, hogy én nem játszhatom a Fehér Anna szerepét, hanem ő maximum a lányom lehet, én meg a mamája, vagy jó esetben a nővére, és nem fordítva.
Erre mondta Somlay Artúr egyszer, hogy a hét törpe közül a Hapcit nem tudná eljátszani valószínűleg a szalkata miatt.
Igen, így van.
Ja, hát vannak bizonyos adottságok, ez természetes, de ennek ellenére insisztálni szeretnék azon a mondatomon, hogy önzők a színészek, ez természetesen nem pejoratív értelemben mondom. Mégis azt hiszem magukra hárul az a feladat, hogy a következő színész generációnak azokat a tapasztalatokat átadják, amiket ugyan fiatal életükben, de hosszú pályafutásuk során szereznek.
Én utaltam arra, amikor beszéltem a Senyei Veráról, hogy én szerencsés embernek tartom magam általában. Mindig jó pillanatokban találkoztam bizonyos dolgokkal. A Verának az önzetlenségével, én szerintem ő tudta, hogy ő halálos beteg, ennek ellenére olyan szinten segített és tanított egy embert, aki az ő szerep körébe léphet be később, ami egyfajta önzetlenségre tanított engem. Szerencsémre az elmúlt másfél évtizedben, amikor azért már én is egy kicsit beleszólhattam abba, hogy mit és kivel játszom, sikerült olyan produkciókban részt vennem, ahol létrejöhetett az a játékosság, az a fajta, szóval nekünk is öröm legyen, hogy bemegyünk estéről estére, és nem az a Ne takarj Kővári című dolog, hogy csak én és csak nekem legyen sikerem, hanem többiek számára is kiderül, hogy jön az, hogy ez egy együttes siker, és hogy ha együtt csináljuk, akkor az sokkal nagyobb öröm, mint hogyha csak én vagyok például jó egy előadásban, mert akkor az előadás se jó, és előbb-utóbb megbukik. És lehetek én olyan jó, mint a milyen még soha nem volt senki a világon, legfeljebb még jobban fog fájni, hogy hamar leveszik műsorról.
Nem árulok el vele titkot, mindenki tudja, hogy élettársa, férje egy nagyon híres sportoló, Szűcs Lajos, kiváló futballista.
Látja, hogyha akkor, mikor még annak idején a világválogatottban Franz Beckenbauerrel együtt játszottak mind a ketten középpályást, és akkor őt hívták a Bayern Münchenhez, és akkor még nem volt ilyen szabad a világ, és hát én miattam nem mentünk, hogy én Csajágorocsögén eljátszassam a különböző szerepeimet.
Igen, hát az FC Bayernt egyébként nem második héten az Olympia Stadionban élvezem. Szűcs Lajosról keveset tudok, csak annyit, hogy kiváló futballista volt.
Olimpiai aranyérmes és világválogatott.
Úgy van. És a napokban, rövid idővel ezelőtt volt egy közös tévé adásuk, úgy tudom, legalábbis igen, hallottam igen. Róla. És van erről magának valami dokumentum?
Apád anyád ide jöjjön címmel van egy televíziós műsor, amit a Vitrai Tamás vezet, és az én icike-picike 19 éves fiam, aki egy fél fejjel magasabb mind a kettőnknél.
Ami nem csekéség.
Ő volt ennek a dolognak tulajdonképpen a főszereplője, mert mindig a gyerekekről kell kitalálni a szülőket. És hát miután én itt elég keményen foglalkozom írással, hát ennek a dalnak is én írtam a szövegét. Mert az volt, hogy amikor fölkértek, akkor azt mondták, hogy ezt csinálunk, azt csinálunk, és mondtam, hogy szerintem az a legokosabb, hogyha kiderül, hogy én egy milyen szörnyetek hajcsár vagyok ebben a családban, és erre írunk egy dal, és ezt énekeltük el mind a hárman.
Meghallgathatjuk?
Hát nagy örömmel, köszönöm.
Sok-sok ember, jaj, de kíváncsi, és mindenben tud hibát találni. Mindenki mindent tudni akar, kérdezzenek, minket nem zavar. Nálunk mindig minden rendbe megy, kétszer kettő több, mint egyszer egy. túl sok újat mi sem mondhatunk. De biztos tippet mégis adhatunk. Egy jó családban mindig kell egy jó családfő, asszony is kell, aki jól főz és megértő. Legfontosabb mégis fiunk, egyetlen reményünk,
öngolt senki nem lő, reméljük.
Nem biztos, hogy másokra tartozik. Az ember néha miről álmodik. Pletyka nem kell, mégis jó, ha van. A fontos az, hogy jól érzem magam. Egy jó családban mindig kell egy jó családfő.
Asszony is kell, aki jól főz és megértő.
Hárman együtt így élünk mi, oly boldogan. Velem az élet mindig gondtalan. Velem az élet mindig gondtalan. Velem az élet mindig gondtalan.
Persze, 10 nyelven kell megtanulni.
Persze, az a jó.
Mindet perfektül beszélni.
Az a jó.
Zongorázni, mint Kocsis Zoltán.
Ez a minimum.
Diplomát csak 4-et kíván.
De csak azért, mert én azt szeretném, hogy boldog légy.
De nem úgy, ahogy te akarod, hanem ahogy én.
A lakást mindig tisztán rendben tartani.
Az a jó.
Korán reggel indulj kávét csinálni.
Az a jó.
Kávé után mehetek a piacra.
Az a jó.
S egy 50-est is elkölthetek magamra.
Persze, mert én azt szeretném, hogy boldog légy.
De nem úgy, ahogy te akarod, hanem ahogy én.
Tehát velem együtt élni.
Az a jó.
Mindenkitől sokat kérni.
Az a jó.
Életemet feláldozni.
Az a jó.
Gondolatotok kitalálni.
Az a jó.
Mert mi azt szeretnénk, hogy boldog légy.
De nem úgy, ahogy ti mondjátok, hanem ahogy én.
De nem úgy, ahogy ti mondjátok, hanem ahogy én. De nem úgy, ahogy ti mondjátok, hanem ahogy én. De nem úgy, ahogy ti mondjátok, hanem ahogy én. De nem úgy, ahogy ti mondjátok, hanem ahogy én. De nem úgy, ahogy ti mondjátok, hanem ahogy én. De nem úgy, ahogy ti mondjátok, hanem ahogy én.
Ennyit a családról. Tudnánk még azt hiszem estéket töltő beszélgetéseket folytatni, hát igen, erről, de sajnos nagyon rohan az idő, és még rengeteg beszélgetni valónk lenne. Többek között például kilátásairól. Nagyon-nagyon fiatal még, mégis hosszú pályafutás áll már.
30 év.
Maga mögött, és nagyon-nagyon hosszú áll még előtte.
Jó lesz.
Mit akar csinálni? Mit szeretne még játszani? Az imént említette, hogy ír. Nem csak dalt, valószínűleg mást is gondolom.
Igen,
vagy.
Hát tulajdonképpen a nyáron volt egy gyerekdarab, amit írtam, és én is rendeztem. Kerekedő meséje címmel, abból valószínűleg meg fog jelenni majd egy mesekönyv is, és ebből egy mesekazetta. Nagyon élvezte. Velem dolgozók is azt hiszem élvezték, ugyanis én azt csináltam, amit gondoltam, hogy miután remek színészeket választottam, ők megcsinálják nekem, én meg jól érzem magam velük.
Köszönöm szépen, hogy bejött a stúdióba, és válaszolt őszintén kérdéseimre.
Nagyon szépen köszönöm én is, és ha megengedi, ha még lesz ideje, akkor még ajánlanék 2 darab dalt, az egyiket azért szeretem, mert azt még akkor énekeltem, amikor még nem voltak ilyen nyitottak a kapuk, álltak a falak, és bizony nagyon sokan, akik eljöttek és megnézték Moldova darabját, ezt a dalt könnyes szemekkel hallgatták végig a külföldön élő magyarok. A másik dalt pedig azért szeretem nagyon, mert az tulajdonképpen egy ilyen beszélgetésnek, egy estének a végét jelenti. A Koncert vége című dalt, aminek a szövegét megint csak én írtam. Viszontlátásra és hallásra.
Hallgassuk meg, és ezzel búcsúzzunk Pécsi Ildikótól. Köszönöm szépen.
Véget ér. Kialudt már a fény, elhallgatott az ének, egyedül maradt a mikrofon. Én és a mikrofon, ketten maradtunk árván, hadd énekeljek még, tan meghallják, meghallják, akik hisznek, hisznek még. Fogadd el tőle ez éneket, és ráadásként az életem vissza nem tér. Se rossz, se jó, de azt én nagy varázsom. Ez a sors ráadása, a színét vallomása,
nekem, hogy itt voltatok, ezt nem felejthetem. Ti ismerős szemek, már ismerlek titeket, és köszönöm nektek, és köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, köszönöm. Élet elszáll hova, vissza nem tér, se rossz, se jó, de az én nagy varázsló.
Bűvös mikrofonon van. Összeköt az emberekkel. Igaz érte cserébe odaadtam, odaadtam az egész életet. Tőlem csak ennyi kellett, nehogy el még a teremet. Barátom, szerelmem, ha elmész is, maradj velem, maradj velem. Maradj velem, nem tér vissza az élet és a szerelem, de én a színész sok ember életét végigélhetem, s az élet bár egy pillanat, így nekem sok életem, és ha együtt lehetünk, sok életünk van nekünk.
A Szabad Európa Rádió feltehetően 1990-ben sugárzott műsorát hallották. Pécsi Ildikó beszélt sikereiről, problémáiról, reményeiről, életéről, Demján László mikrofonja előtt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.